Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Önök az országépítő.net környezettudatos és egészségtudatos építészeti podcast sorozatát, beszélgetés sorozatát hallják. Erhard Gábor építész vagyok, az országépítő.net felelős szerkesztője. Mai két beszélgető partnerem két izgalmas témát hozott. Igaz Titus szalmabála építéssel foglalkozik, illetve Horesnyi Béla pedig kender házakkal, kender beton házakkal épít. Szeretettel üdvözöllek benneteket.
Üdvözlünk mi is benneteket.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és titeket is.
Először, hogyha lehet, akkor ebbe a kenderbeton történetbe kapaszkodnék bele, hogy talán ez a kevésbé ismert építési mód a ma tárgyaltak közül. Kérlek, kicsit segíts nekem abban, hogy el tudjuk helyezni, hogy mi az, hogy kenderház, kenderbeton. Kicsit már az előző adásban beszélgettünk magáról a kenderről, hogy milyen nagy kultúrája volt ennek Magyarországon, persze elsősorban inkább a kötél- és textiliparban, de hogy az építőiparban ezt hogy tudjuk elképzelni a kender használatát.
Na, tehát a kender, mint építőipari termék, ez Magyarországon újdonság. Nyugat-Európában már nagyon sok épület épül belőle, úgy mint családi ház, társas ház és csarnokok, sportcsarnokok épülnek belőle, óvodák, iskolák. Tehát ez csak itthon új, illetve hogy itthon se teljesen, mert közel egy 10 éves technológia, amit már 10 éve építünk itthon Magyarországon, csak a marketingje hiányzik neki, meg egyre az emberek most tanába kezdenek egyre tudatosabbak lenni, hogy ne az, hogy mit egyek, és megnézem, hogy milyen tartalma van az élelmiszerünknek, hanem az, hogy milyen épületben is lakunk. És ott nagyon egyszerűen nem kell sokat így magyarázni vele, meg kell nézni ez a betegház szindróma, hogy mit él az internet, angolul, magyarul, németül, bármelyik oldalon, és akkor meglátjuk, hogy miért közelednek nagyon sokan most már az egészséges épületek felé. Itt most teljesen mindegy, hogy vályog, kender, szalma, mindegy, az annak, hogy ökoépület legyen, mert ezeknek az alapanyagaiban nincs semmi méregtartalom. Most a kenderbetonra visszatérve, a kenderbeton az a kendernek a fás szára részéből készül, ami a kendernek, a termelésnek egy mellékterméke. A kenderszár áll az rostból és pozdorjából, most nem akarok mindent felsorolni. A rost részét azt, ha kivesszük belőle, akkor hőszigetelő paplan készíthető belőle, tehát ugyanúgy szigetelésekre, akár homlokzat szigetelése, tehát polisztirolt képes teljesen kiváltani hőszigetelő paplan. Legközelebbi gyár azt hiszem a szlovákoknál van, ahol paplan gyártanak, de nyugat-európában több paplan gyártóüzem van.
És ez adalékanyaggal készül, vagy saját anyagával?
Saját anyagával készítik.
Spréselik?
Nem, én úgy tudom, hogy a kétféle megoldás lehet, tehát vagy a kender magból kinyert olyan olajból, vagy kötőanyag, amivel össze. Nem tudjuk, mert ezek titkos receptúrák, vagy lemezelik, tehát varják, ez a két technológia lehetséges. És tehát az ásványgyapot ott is teljesen ki tudja válta akár a homlokzatra is. Most a pozdorja részből, a kender pozdorjából készíthető befújható hőszigetelés is, amit itt Magyarországon nem csinálnak még, illetve készülhet falazat, tehát épület, külső falazat, akár kender téglát lehet belőle előállítani. Ezt se csinálják itthon Magyarországon. Ami technológiát mi csinálunk, az zsaluzásos megoldással, hogy megvan egy pillérvázas tartószerkezet, egy fémbetonfa, hogy bezsaluzzuk, összekeverjük a kender pozdorját, ezt a fás részt mész alapú kötőanyaggal és vízzel, ezt berakjuk a zsaluba, betömörítjük, és másnap bontjuk a zsalut, és csúszó zsaluként visszük föl az épületre.
És ennek milyen jó tulajdonságai van? Tehát nyilván akkor ez alapvetően kitöltő falazat, tehát elsősorban a hőszigetelés az elsődleges, nyilván a térelhatároláson túl ennek a falszerkezetnek a funkciója.
Ez egy kitöltő, igen, egy kitöltő szerkezet, tehát így, ha ahogy mondom, megvan a pillérvázas tartó szerkezet, akkor falvastagságtól függően lehet az, hogy milyen hőszigetelési tulajdonsága legyen neki, ezt használhatjuk födémre is, ajzatbeton halászigetelésnek, tehát teljes termikus burkolatot meg tudunk ebben csinálni. Most a kender pozdorját, ha nézzük, az alapból egy olyan növényi termék, amit alapból nem szeret, se a rákcsáló, nehezebben penészedik, tehát egy alapból egy jó építő anyag, a lovak alá használják Nyugat-Európában pont az miatt, hogy vírusölő hatása van, baktériumölő hatása van. Na most ezt összekeverjük mésszel, egy speciális mészkeverékkel, meg vízzel, onnantól kezdve megszilárdul közel, mint az itong olyan keményre. Évtizedek alatt fogják átkeményedni, átszilárdulni. Ezáltal folyamatosan az épületemből egy olyan mikroklímát fog létrehozni, ami a mész tartalom miatt vírusölő, baktériumölő, a penészgátló hatása van, mert nagyszüleink is a csirkedisznólakat beszelték, tehát nem azért, mert annyira egyetemi végzettségű, nagy tudású emberek voltak, hanem tapasztalatban tudták, ha meszelik, akkor sokkal kevesebb betegség van. Ez ugyanúgy az emberi szervezetre is érvényes. Az mellett a rákcsáló, se a bogár, se a rákcsáló nem támadja meg, se a hangya nem megy bele, a meszet egyetlen ilyen kártevő, tehát élőlény nem szereti. Tehát ez az egészsége miatt is 35 centi vastagságtól már megfelel a mostani hőtechnikai előírásnak.
És ez páratechnikailag is gondolom jobb, tehát a páraháztartása is egészségesebb talán.
Igen, hát a modern építőanyagnál százszorta. Tehát az ökoépítőanyagoknak szinte mindegyiknek közel egyforma. Tehát ha úgy nézzük, a vályokház is, a kenderház is azt az 55-60%-os páratartalmat tudja tartani folyamatosan. Most a pára átteresztő képessége a kender betonnak, tehát mézbetonnak, az 3 és 4 között van, a vályogvakolat, illetve a hagyományos mészvakolat meg 6-os. Tehát egy vályogvakolattal vagy egy mészvakolattal is tökéletesen tudja a benti párát szabályozni, természetesen normális használat között, mert, vagy feltételekkel, mert hogyha mondjuk a házi azt, hogy állandóan ott főz bent, meg tereget bent az épületeből, azt a páranyomást azért egyetlen
egy. Semmilyen szerkezet nem bírja. Ez honnan is származott ez a szerencsétlen elnevezése, hogy a kenderbeton ez német területről jött, vagy honnét?
Ez egy magyar ötlet volt. Tehát kint inkább ilyen mész, kendermész épület, vagy mészanyagnak, mészbetonnak hívják. Ezt egy valaki kitalálta itthon, és akkor ez lesz köztudatban, azért, mert a alapbedolgozó gépe az mondjuk a betonkeverő, vagy tehát az ideális az a kényszerkeverő lenne. Ha buta keverés arányt nézzük, tehát aki bármit meg tud csinálni, és akkor nem méregetik kilóra, meg zsákokra, akkor azt úgy csinálják, hogy 3-1-es arányban, mint a betonnál, ugye, hogy az a jó beton, hogy 3 lapát sóder
is egy lapát
mész, szemény. Így van, ez ugyanaz, 3, mondjuk 3 vödörnyi kender, 1 vödörnyi mész plusz a víz, és akkor így jött ez valakitől így jött ez a...
És ez akkor mondjuk, hogy csak ezt a határoló fal szerkezetet, és utána még azért beszéljünk a hőszigetelésről is, ha ezt vizsgáljuk, akkor ennek a ökológiai lábnyoma azon túl, hogy épületbiológiailag is egy kedvező anyagról beszélünk, ilyen vizsgálatok is vannak, hogy mit tud egy ilyen?
Igen, nyugat-európai vizsgálatok vannak. Maga a kender növény, amíg nő, az a 100 nap, tehát mondjuk 3 hónap, tehát 100 nap alatt van kész egy kender növény, az egy hektárnyi kender, az 8 és 22 tonna széndioxidot köt meg, még lábom. Ahogy a mésszel, tehát a maga mésznek ugye az pozitív, tehát az égetéstől kezdve, de az rossz hatása van a karbonlábnyomra, de ha kettőt összehasonlítjuk és beépítjük, akkor karbon negatív építőanyag jön belőle. Most a mész az a levegő széndioxidjára köt, így évtizedeken keresztül, akkor folyamatosan építjük be, vagy építi be saját magának a széndioxidot a falszerkezet, és köti meg a széndioxidot. Tehát ez egy karbon negatív építőanyag, és 2030-tól csak karbon semleges épület építhető. Tehát a beton mellé muszáj valamilyen ökoépítőanyagot betervezni, meg beépíteni, ami nem lesz karbon semleges, ami előírás.
Sőt, karbon negatív gyakorlatilag.
Igen, ez egy karbon negatív építőanyag.
Azt csak úgy merékesen kérdezem, hogy ezt körülbelül hányszor kell elmondani egy héten, mert gyakorlatilag ugye ez nekem is teljesen új, tehát ez egy elég nagy áttörés. És azért az építőanyagért, és nyilván majd a szalmabálaházakról is beszélünk, amik hasonlóképpen, hogy ez van ennek érdeklődése tekintetben, egyáltalán tudnak róla az emberek, vagy hogy lehetne elérni azt, hogy egy ilyen, mert az, hogy most szalmabálából építünk, vagy vályokból építünk, azt mondom, még talán az emberek többsége, de hát a kenderrel kapcsolatban egyrészt ugye csak a negatív konnotációk, vagy kapcsolódások vannak, meg hát az legkevésbé gondolnánk, hogy egy textil és kötél alapanyagból házakat akarjunk építeni.
Ez csak nálunk, tehát tényleg nálunk nem ismerik úgy az emberek, de akik meghallják és megnézik és utána néznek, azoknak a 80%-a, 90%-a kenderházat választja. Tehát pont ez a betegház szindróma. Tehát mi nem győzünk meg senkit, mert nincs értelme. Tehát most minek mondjam, hogy ez jobb. Nézzen utána a betegház szindróma, dönts el. Általában visszajönnek az érdeklődők. Annyi, hogy a marketing hiányzik hozzá. A marketinghez nagyon sok pénz kell. Na most, hogyha nagyon sok pénzt áldozunk valamire, akkor emelni kell az alapanyag árakat is. És én bízok benne, hogy egyre többen meg fogják ezt ismerni, mint ezt az építőanyagot, és így is, mint ti is, hogy hallottatok róla, akkor beszéltek róla, sokkal hallanak róla, mint a piramis szépen ez indul. Most már elég sok épül, tehát régebben az olcsóbb hiteles épület, tehát mert mi építettünk, eladtunk, akkor úgy építettünk, tehát nagyon minimális áréssel, de most már több száz négyzetméteres házak is készülnek itt Magyarországon belőle.
És alapvetően maga a kender az Magyarországon termesztik, vagy szinte mindenben külsőbb forrásra vagyok?
Magyarországon régebbi időkben, de gondolom ezt mondtátok, de az elmondom még egyszer is, hogy ilyen durván 80-100 hektáron vagy 100 000 hektáron termettek Magyarországon. Na most, ha azt nézzük, hogy a tavalyi épület állomány, 10-valahány ezer új építésű épület lett elkészítve, az azt jelenti, hogy egy 25 000 hektárról lenne Magyarországon kender termelve. A teljes éves épület állományt meg lehetne csinálni ökoépítőanyagból. Most jelenleg úgy áll a helyzet, hogy Magyarországon is van kender, Nagylakon van a kendergyár, ahonnan lehet vásárolni kendert, illetve külföldről hozzuk be, mert sajnos külföldről behozva olcsóbb a kender, mint itthon Magyarországon megvéve. Most ezt mi láttuk, és létrejött egy ilyen Kenderikum ZRT néven egy részvénytársaság, az a tavalyi december évvel, és az idén már el lett vetve 50 hektáron Magyarországon kender, plusz kisebb kendertermelők jelezték ilyen 63-65 hektáron, hogy beszállítanák azt az anyagot, amit ők nem tudnak felhasználni, idáig visszaszántották, elégették, és most építőanyagot tudnánk belőle csinálni, akkor az azt jelenti, hogy a szeptemberre van 100-110 hektárról kender szár, ami egy, ha családi házban nézzük, akkor egy 50 négyzetméteres család, vagy 50 darab családi házat lehetne fölépíteni ökoanyagból, tehát annyira akkor mennyiségű anyag lesz. Most évente ilyen 10 fölött épül, tehát egy darabig el tudjuk látni. Kivéve, ha a kormány azt nem mondja, hogy igen, ez az ökoépítőanyagok, tehát most mindegy, hogy melyikről beszélünk, ezt támogatja, mert máshogy nem tudják megoldani a 2030-as előírásokat, meg rájönnek, hogy nem csak a nyugati lobby lenne itt a jó, hanem a magyar, ez egy magyar termék, magyar innovációval, magyar alapanyagból, magyar cég, magyar munkáj, tehát minden magyar lenne, és ráadásul még egy jó anyag is.
Gondolom, ilyen problémák a szalmabálával talán kevésbé vannak a szalmabála házépítésnél. Ez az alapanyag, ez gorlátlanul biztosított.
Igen, üdvözlöm én is akkor még egyszer a hallgatókat, és hát igazából hasonló számítások készültek ezzel kapcsolatban is, hogy szalmabálát olyan mennyiségben lehet elérni Magyarországon, hogy gyakorlatilag az összes épülőházhoz elégséges lenne. Nyilván nem tartunk itt, hogy ekkora igény lenne, de az alapanyag az rendelkezésre áll. Én is inkább onnan indulnék, hogy maga a szalmaház szakmai körökben, illetve környezetbarát építkezés iránt érdeklődők körében egyre ismertebb, de átlag érdeklődők, laikusok számára még mindig a három kis malac története jut eszébe a szalmaházakról, és nagyon sokszor kell olyan alapvető kérdéseket átbeszélni a szalmaházak kapcsán, hogy mitől lesz tűzálló, hogyan védhetjük meg a kártevőktől, miért nem korhad el, miért nem bomlik le, és hogyha ezeket a ismeret hiányból származó tudatlanságot sikerül legyőzni, akkor onnantól kezdve tényleg nagyon sok mindenki érdeklődését és kíváncsiságát kelti fel.
Most nyilván nem belemenve ezekbe a részletekbe, de hogy akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mindenki megnyugodhat, hogy azért alapvetően a tűz, nedvesség és rágcsáló károktól egy szalmabál a ház éppen úgy megvédhető, vagy mondhatjuk úgy, hogy éppen annyira van kitéve, mint mondjuk egy iparosított technológiával épült ház, hiszen abba is bele tud költözni bármi is.
Nos igen, mint természetes alapanyagú építőanyag, így nyilvánvalóan a szerves anyagtartalma miatt a nedvességtől fokozottan óvni kell, megfelelő vakolattal, tűzálló és légzáró kéreggel kell ellátni, ez lehet vályogvakolat, mészvakolat, gyakorlatilag ez fogja védeni a tűztől, a külső behatásoktól, úgyhogy pár olyan alapvető szabályt kell betartani az építés során, ami például egy ilyen egyszerű népi bölcsességgel, hogy nagy csizma és nagy kalap, hogyha a házra kerül, akkor alulról és a felülről érkező nedvességtől, környezeti hatásoktól, ha megóvjuk a házat, akkor gyakorlatilag akár több száz évig tartós házat lehet létrehozni.
Nyilván itt is ugyanaz igaz, mint a kender szerkezeteknél, hogy egy fa váz tartó szerkezete van, és amennyire emlékszem, itt tulajdonképpen magának a szalmabálának a mérete miatt általában egy ilyen kettőzött fa vázat kell elképzelnünk, tehát hogy nem egy oszlop sor van, hanem egy kettős oszlop sor húzódik egymás mellett.
Igen, a manapság itt nálunk épülő házak zöme az fa vázas, tartó szerkezetű és szalmabála kitöltésű. A szalmaházak történetében érdekes azért megjegyezni, hogy a legelső szalmaházak teherhordó szerkezetként épültek, tehát amikor a bálázógépeket feltalálták, és rájöttek, hogy a kocka bálát a téglához hasonlóan egymásra lehet építeni, ha levakolják, akkor tartósabb lesz, és nyilván bizonyos korlátok között, de ilyen teherhordó szerkezetként is készültek, illetve készülnek ma is házak. A favázas tartószerkezettel kombinálva nyilván jóval nagyobb a rugalmasság, az alaprajzi formálhatóság, a teherbírás számíthatóbb, illetve hát engedélyezési jogi szempontból is erről majd még később lesz többet szó, jóval könnyebben megvalósítható.
És egyébként gyakorlatilag egy hétköznapi szalmabálát használunk, tehát nem speciális bálázó gép kell ehhez, hanem talán a kis kocka, vagy nem tudom pontosan mi az elnevezése, mérete a használt szalmabáláknak.
Igen, jellemzően a kis bálás szalmát használták először, illetve hát nyilván a feltalálása is először ezeknek a gépeknek történt meg, és ezek kézzel könnyen mozgathatóak, arra kell törekedni, hogy kellően tömör és szabályos, kellően száraz legyen a bála, amit beépítünk. Ugyanakkor manapság azért új irányvonalak is előjöttek, tehát vannak ugye nagybálás gépek, sokan a nagy körbálát ismerik, az építési célra kevésbé alkalmas, de vannak nagy kockabálák is, amelyek tömörebbek, vastagabb, illetve vastagabb, nagyobb szerkezeti méretekkel rendelkeznek.
Bocsánat, ez mennyi? Tehát mennyi a kisbálánál a falvastagság körülbelül, és mennyi a nagynál?
Hát a kisbálánál a jellemző falvastagság az attól függően, hogy a bála szálirányára merőlegesen, vagy a fallal párhuzamos a szálirány, 35-40 vagy 40-50 cm, tehát gyakorlatilag 35 és 50 cm közötti falvastagság jellemző a kisbálás, falnál plusz a vakolat. Igazából ez nagyságrendileg ugyanaz, mint egy téglaház esetén, ami manapság szokásos. Viszont itt jön, amit megemlítettem, hogy akár nagy bála is szóba jöhet, ami már méter körüli falvastagságot eredményezhet. Ez nyilván nem minden esetben megvalósítható, de olyan helyen, ahol a beépítettség, ahol a egyéb szempontok miatt nem kizárók, nagyon jó megoldás lehet a nagy bála, ugyanis még egy átlagos, konvencionális, manapság használatos hőszigetelésnél, hogyha számolunk egy gazdasági optimumot, hogy milyen vastagságban érdemes használni, az egy 20 cm körüli vastagságnál körülbelül nem éri meg tovább növelni, mert már olyan kismértékű lesz a további megtérülés, hogy nem gazdaságos. Addig a bálának a bekerülési költsége annyira elenyésző, annyira kedvező, hogy ez további növelés esetén is még mindig gazdaságos tud maradni, így extrém vastag hőszigeteléseket lehet létrehozni, mindig megfizethető áron és gazdaságos módon.
De gyakorlatilag itt azt mondhatjuk, hogy hőveszteség falon, falszerkezeten keresztül transmissziós hőveszteség gyakorlatilag nincs.
Ezek hát olyan kismértékűre szorítható, hogy a nyílászárók, az egyéb hőhíd padló szerkezetek, vagy olyan szerkezeteken több veszteség fog születni, mint magán a falon az egész fal, illetve fölém szerkezeten keresztül.
És amit beszéltünk a kenderről, itt a páratechnikai viselkedése az milyen? Mert tulajdonképpen ugye a szalmabála nincs sem észre, semmivel keverve, csupán csak le van hősziget, vagy bocsánat, vakolva, tapasztva, hogy itt mit tudunk mondani a hőtehetetlenségről, hőkésleltetésről, pára felvételről, pára mozgásról.
Nos igen, az összes ilyen természetes ökoépítőanyagnak közös jellemzője, hogy nagyon kedvezőek ezek a páratechnikai tulajdonságai. Jóval nagyobb, ugye a vályog ebben szintén élharcos, és hát ebben hasonló a kenderházhoz, hogy a szalmát is gyakran társítjuk vályoggal, illetve mésszel, mészvakolattal, vagy mészfestéssel. Úgyhogy hasonló élettani előnyei tulajdonságai vannak. Magának a szalmának, a fának is a pára szabályozó képessége a vályoggal kombinálva kiváló. És hát ugye a szalmának a nagyon nagy előnye ugye a hőszigetelés, tehát ahogy említettük, nagyon jó energiaháztartás érhető el, illetve ha megfelelően kombináljuk megfelelően vastag belső vakolattal, esetleg előtét fallal, belső tömörtégla vagy vályogtéglával, akkor a hőtároló tömege is kiváló lesz, messze meghaladja a manapság gyakran használt blokkos, illetve üreges tégla szerkezetekét.
Tavaly volt egy országépítés konferenciánk, vagy országépítő konferenciánk, ahol egy Volker Erlich nevezetű úriember jött Franciaországból, bár ő maga egyébként erdélyi születésű szász. Ismerős esetleg ő, az ő neve? Ő oktatja és tervez is ilyen épületeket, és ő gyakorlatilag boltozott épületeket épített szalmabálából. Ott valami kis csalás volt már, mint a tekintetben, hogy ő faragta, vagy valamilyen módon ékalakú szalmabálákat tudott készíteni. Ilyen jellegű, nyilván ez azért jó, mert egy tökéletes termikus burkot tudott ezzel létrehozni, és nem tetőt épített, sőt, hát nem volt tartószerkezete sem ebből kifolyólag az épületnek. Ilyen jellegű invenciók, kutatások, fejlesztések vannak a szalmabála területén?
Én is ismerek külföldi példákat, például Gernot Minkének vannak nagyon érdekes ilyen kupolás építményei vályog, illetve szalma felhasználásával is. Kísérleti jelleggel Magyarországon is készültek, ugye itt nyilván a teherhordó irányba kezd ilyenkor elmenni a szalmabálának a hasznosítása, de lehet kombinálni nyilván ezt vázzal, fa szerkezettel is. Ebben is van mindenképpen, tehát a szalmabálának, a természetes anyagoknak egyik nagy előnye a jó formálhatóság, ezért is ezek az organikus formák is eleve könnyebben megvalósíthatóak, illetve még az innovációk vagy fejlődési irányok kapcsán az előregyártás az, amiben látok nagy lehetőséget a mai egyre növekvő kivitelezési munkaköltségek mellett egyre fontosabb, hogy minél nagyobb készültségi fokú építőelemeket alkalmazzunk, és így a paneles, ami egy kicsit ilyen szitokszónak számít nálunk, a paneles technológia is fejlődjön, és ebben vannak még nagy lehetőségek.
Ez hasonlóképpen van a kendernél is?
Igen, kenderből is csinálnak már paneles technológiákat külföldön, tehát Nyugat-Európában.
És mondjuk ad abszurdum, azt én megvásárolhatom, és ti megépítitek nekem, vagy ez
a paneles technológia?
Akár mondjuk egyet, igen.
Hát, ha ilyen lenne igény, akkor külföldön mondjuk a franciák csinálnak, ott meg kellene vásárolni, behozni ide, fölépíteni a papírt, azt ilyen barátságba adjuk mellé, mert csak kenderház lenne, de semmivel nem lenne olcsó, mint hogyha itt helyben lenne, sőt, sokkal drágább lenne. Annyi, hogy mondjuk kész lenne 3 hét, vagy 1 hónap alatt az egész épület.
És akkor ti miben látjátok egyrészt megkérdezném, hogy mi a ti mostani praxisotok, milyen épületeket építetek, és melyik irányt preferálnátok, mert azért itt elég sok minden a téglától a fújt hőszigetelésen keresztül, valóban ezig a panelig felsoroltunk. Merre látod a fejlődési lehetőséget a kenderes házépítésnek?
Tőkehiányos természetesen minden vállalkozás, tehát ahogy mi most látjuk, hogy mit fogunk tudni megcsinálni, a téglát akarunk gyártani, tehát kender téglát készítenénk ilyen 40-45 centis vastagságban, mert az durván egy hét alatt kész a falazat. És akkor most nem, tehát ber és nyújtos változatban, tehát ezt bármely köműves meg tudja csinálni. Ez nem gond. Innentől kezdve akár egy 2-3 hónap alatt készlet egy ugyanilyen kenderházat meg lehet csinálni, mint mondjuk egy gyors épületű épületet, mert akár egy hét a falazati idő neki. Illetve a hőszigetelő paplant, amit a Kenderikum ZRT-n keresztül a hőszigetelő paplant akarjuk megoldani itthon. Ugyanúgy lehetne 3D nyomtatásként használni ezt az anyagot is, mert használják, de az meg megint egy olyan technológia, hogy az milliárdos beruházás szükséges hozzá. Tehát maradnánk a téglánál, a hőszigetelő paplannál, illetve ez a hagyományos vert falas megoldásnál.
És maga a tégla ezzel a 45 cm-es vastagsággal gyakorlatilag akkor minden hőszigetelési, páratechnikai előírásnak a mai jogszabályok szerint igen, alapvetően meg tud.
Tehát fülni. Megvan már az EMI engedélyünk, NME, tehát a nemzeti műszaki értékelésünk a téglára is, a kender téglára is, tehát megfelel, tehát a hőtechnikának is, tehát mindegyik előírásnak megfelel.
És ez teherhordó? Tehát mondjuk egy...
Nem, tehát ez nem teherhordó, folynak kísérletek a teherhordós verziójú tégla iránt, csak hát tudjuk, hogy minél több kötőanyagot rakunk valamihez, annál rosszabb lesz a hőszigetelése. Tehát ezt más anyagokkal próbáljuk a nyomószilárdságot növelni, tehát hőszigetelő, de más anyagokkal is a kenner mellett. Úgy lenne megcsinálva, hogy nútos verzió, tudom én, statikus által meghatározott, mondjuk 2 méter, 2,5 méterenként egy 20-20-as vagy 16-16-os luk lenne a téglába, és azt simán betonnal ki lenne töltve. Tehát és egy betonpillérvel ez a szerkezet lenne.
De akkor nyilván ez kőkeményen szakkivitelezési történet, tehát hogy amit mondjuk az ember nagyon sokszor, és majd a Szalma Bála kapcsán erről beszéljünk, ugye, hogy inkább a kalákát köti, a készítsd magad építési technológiát köti fogalmilag ehhez a területhez, ez akkor nem feltétlenül igaz mondjuk a kenderre?
Ha a téglát nézzük, tehát ha a tégla verzióban megyünk el, alapból drágább lesz a tégla, mint mert van egy alapanyagköltség, meg az összes többi költség, ami rájön. Ott a kőműves egy X négyzetméterre fölépíti, na most ezt a helyszínen készítik, akkor olcsóban meg lehet csinálni.
Na most, mármint a döngöltet, nem a téglát.
A döngöltet, igen. Tehát mondjuk megcsinálja egy szakember az átszerkezetet, de magát ezt a kenderszigetelést, ezt akár házilag kalákában meg lehet csinálni. Tehát egy jó példa, hogy van egy 60, most már több, tehát már 70 körüli hölgy, egy 68 éves hölgy a testvérével ketten csinálták meg a kenderházat, úgyhogy a kömös megcsinált az alapot, megcsinálták a faszerkezetet, a tetőt rá, mindent ők csináltak. Tehát még a villanyszerelést is amúgy, a burkolás mindent. Ők csinálták a kenderszigetelést, bevakolták, megcsinálták, belül a válaszfalakat aztán kartonozták, ők vakolták, mész alap festették, és tehát nagyon olcsón kijöttek vele. Kicsit hullámosak a falak, de hát a régi vályogházaknál is, ha megnézzük, akkor nem a légy csúszik el rajta, hanem emberek építették, tehát nem szakemberek. Tehát meg lehet csinálni kalákába kenderházakat, ezt a verziót. A téglás verziót szerintem igen, mert nútos, tehát össze kell rakni, de oda mondjuk legyen itt ugyanúgy, mint egy tégla, akkor legyen egy szakember.
De akkor inkább úgy kérdezem, hogy nem cél ez a kalákás gondolkodásmód, vagy kitűterezés. Igazából arra próbálok rákérdezni, hogy ez mozgalom, vagy vállalkozás, ez hol tud buli lenni már, bocsánat, hogy így mondom.
Mind a kettő. Tehát mind a kettő. Jelenleg én, akik, tehát nagyon sok, tehát több kenderház épül úgy, hogy a család kalákába rakja össze. Tehát én generál kivitelezésbe is építünk, tehát nekünk ebből van meg a generál kivitelezésből a család megélhetése. Az alapanyagon minimális haszonkulcs van rajta. Tehát ha értékesítjük a minimális haszonkulcs a poszdorját, meg a hozzávaló kötőanyagot, és ilyen építkezéseken 2-3 havonta, mikor hogy szoktunk csinálni oktatásokat kint, és ott megmutatjuk, hogy van, és ott kijön, tehát a Vardorf óvoda készült például kenderből.
Hol?
Veszprém mellett most hirtelen ugrik be, tehát Veszprém mellett, ott például Waldorf iskolások csinálták, tehát az iskolában oktatták, a kendertéglákat csináltak az iskolás gyerekek, és abból készültek a válaszfalak például. Uh-huh. Tehát ennyire nem egy bonyolult technológia. És volt olyan kenderházoló gyerekek, tehát a gépeket természetesen felnőttek dolgoztak, de a tömörítéstől kezdve a hordás, mindent, tehát ott az egész család is csinálta. Ez a része kalákás, tehát ezt én szeretném, ha meg is maradna. Tehát, hogy bárki föl tudja magának építeni az egészséges épületet, amiben lakni tud, úgy, hogyha nincs is annyi pénze neki, mint ha megbíz egy generálkivitelezőt, vagy egy szakkivitelezőt. A kender téglás megoldás az én azt mondom, hogy meg föl tudja építeni, de alapból az már szakkivitelezős munka lenne.
És egyébként költségben mondjuk egy iparosított technológiához képest drágább ez a technológia?
Hagyományos technológiához képest?
Hát én szándékosan itt egyiket az elmúlt beszélgetésekben eljutottunk, hogy ne hagyományosnak hívjuk, hanem mondjuk iparosított technológiájúnak a ma használt drive-itos, égetett kerámia, blokkos vagy itongos, ki tudja milyen.
Hát ha megnézzük, hogy a téglablokkra rárakjuk a hőszigetelést, és egy csomó munkafázis van, itt a téglánál, amikor megvan a vászszerkezet, akkor kapunk egy kiöntöttük, az már vakolható. Meg azt megnézzük, hogy durván a falazat egy épület költségvetésében 20-25%, tehát nem, én azt mondom, hogy nem drágább. Ha mondjuk azt a nagyon okos ásványgyapotos szigetelős téglát nézzük meg, ahol mondjuk a téglá jó, tehát jó a szigetelése, de már a csomópontokkal már ott a problémák vannak, annak körülbelül az ára környéken van. De én azt mondom, hogy alapanyagként mondjuk azt, hogy drágább, de összességében nem drágább. Tehát mi most ilyen 600 000 forint per négyzetméterért építünk kulcsakészre kenderházakat. Tehát kulcsakészre, egy műszaki tartalma, ebben hőszivattyú benne van, tehát egy lakható. A téglépületeket meg most 700-800 meg fölfelé. Tehát akkor, ha így nézzük, akkor olcsóbb a kenderház, mint a...
Inkább attól kell félni, hogy ezután a beszélgetés után kell kezdenek izzani a telefonvonalak, hogy ilyen olcsón fog akarni mindenki építkezni. Ez érdekes egyébként abból a szempontból, hogy ugye, és ez már mindkettőtökhöz szól, de majd azért térünk vissza a kalákázásra és a szalmabálák kapcsán, hogy ez a technológia, ez ki tud-e szabadulni, mondjuk úgy, hogy ebből a szubkultúrából, ha lehet így mondani, mert azért ez nyilván ez egy kicsit inkább egy életérzés, ez csak egy réteg, aki így akar építkezni. Nektek mi ezzel a kapcsolatban a tapasztalatotok, hogy tényleg elérjünk odáig, hogy egy bármilyen egyszerű, bárhol az országban élő család azt mondhassa, hogy amikor a csokkal szeretne építeni a három gyermekének vagy közösen egy családi házat, tulajdonképpen bármelyik technológiát választasz a tudattal.
Hát én véleményem ezről az, hogy ez a betegház szindróma. Iszonyú mennyiségű daganatos légúti gyerekek, akik légúti problémákkal vannak, és az egészségügyi világszervezet ezt 83-ban akkor kezdte vizsgálni a betegház szindrómát, és kimutatta, hogy az építő anyagoknak a kipárolgásának a keveréke olyan problémákat okoz, egészségügyi problémákat okoz, ami mondhatjuk az életveszélyes, tehát nagy problémákat okoz. Nézzük meg csak a betegség statisztikákat, és ez nem attól van, hogy mindenki stresszes, meg mindenki mérgezett élelmiszert teszik, hanem az, hogy az épületünkben a 24 órából 20-at majdnem épületben vagyunk. És ha megnézzük a kórházaknak a falait, régen meszelték, most mit tudom én, most Tesco gazdaságos, de ezt csak ilyen képletesen mondom. Világos. Tesco gazdaságos anyagokkal festik lefelé.
Tehát azt mondod, hogy ez lehet egy olyan kitörési pont, amire azt mondhatja tulajdonképpen bárki, szándékosan kerülöm a hétköznapi ember kifejezést, hogy igenis ezt választani akarhatja, és
hát,
nem.
Például nálunk volt radiológus professzor lent, ő épít is kenderházat magának, pont Márk hozta le, ő elmondta, hogy a különböző sugárzásoktól, amit itt az éterben van, sugárzásoktól is mennyi betegség van, az építőanyagoktól is mennyi betegség van. Most a kender, de ez úgy igaz a vályogra is, szerintem a szalmára is, például a kender is ilyen 25 centiméter vastagságtól már lefogja a károskinti sugárzásokat. Tehát egy olyan fürdőszobában, amikor van egy 60-60-as ablakon is kender mindenfelől, nem lehet telefonálni, lezárja. Tehát az...
Akkor majd viszünk be wifit.
Igen, az sem biztos, hogy jó ötlet. Tehát most nem hoztam föl a műszer, de a telefonunk sugárzik, ez a Bluetooth fülhallgatónk sugárzik kimutathatóan, és úgy kér ez a műszer, hogy az emberi szervezetre károsan. Na most, ha egyre tudatosabbak az emberek, és megnézik, hogy miben laknak is, akkor nem fognak énvére. Tehát egy normális családanya vagy családok gyerekeire odafigyel, az vagy szalmát, vagy fájog, vagy kendelházat fog építeni.
Titusz, neked mi a tapasztalatod?
A szalmaházépítők, szalmaházat építeni vágyók, érdeklődők, és általában egy tudatosabb körből kerülnek ki. Környezettudatosság, egészségtudatosság, általában ezek a fő motivációk. Van, aki energiatudatosság irányából keveredik ide, sokan a passzív házakkal találkoznak először, ugye azok egy nagyon fokozottan energia takarékos, ugyanakkor egy viszonylag komplikált gépészettel megvalósított házak, és aki tovább keresgél, rájön, hogy természetesebb anyagokból, egyszerűbb berendezésekkel is meg lehet ezt az egészséges és energia tudatos életteret valósítani, úgyhogy általában azok építenek szalmaházat, akiknek nagyon fontos ez a beállítottság, ez a környezetbarát hozzáállás. A kalákáról ugye volt már szó, a szalmabál az tényleg egy rendkívül kalákabarát építőanyag, a szalmaház építés, úgyhogy nagyon sokan, akik szalmaházat építenek, azoknak ez az egyik vonzerő azon túl, hogy egy egészséges és környezetbarát ház legyen, hogy akár maguknak is meg tudják ezt építeni. Nyilván ehhez némi szaktudás szükséges, de rendkívül barátságos anyagokkal, maga a vályog vakolat készítése is egy ilyen technológia, egy ilyen eljárás. Sokszor ez egy közösségi esemény, egy összekovácsoló erő.
Pont egy korábbi beszélgetésen én is ezt vetettem föl, hogy igen, hogy az ember azt látja mondjuk az ilyen Facebook eseményeken, hogy ilyen vályog, meg olyan vályog, workshop, és hogy el nem tudtam képzelni, hogy mi ebben a buli. És hát tulajdonképpen egyrészt az, hogy ez a legnagyobb felület, amit azért mondjuk egy épületen be kell vakolni, másrészt meg valóban ez legalább annyira experimentális, hogy az ember tapicskol, keveri a vályog vakolatot, és az, hogy formálást tekintetében pedig szinte bármit is meg lehet csinálni, és nem utolsó sorban egy jó közösségkovácsoló erő is.
Pontosan ez gyakorlatilag kihozza a gyereket sokszor a felnőttből is, amikor talptól, bokától, tokáig sáros, tehát ez tényleg nagyon sokan egy életérzést is ad. Ugyanakkor emellett ott van azért az irány is, amit szintén érintettünk, hogy van ez az önerős kalákás építkezés, de azért van az embereknek egy olyan csoportja, akik csak szeretnének egy egészséges házban lakni, de nem feltétlen van kedvük, tehetségük, idejük ezt maguknak létrehozni. Ezért látok egyre növekvő igényt arra is, hogy egyre több cég, egyre több kivitelező foglalkozzon ezzel, illetve az előre gyártásnak is, amit korábban említettünk, ezért van létjogosultsága szerintem.
És akkor ti is alapvetően generál kivitelezéssel foglalkoztok, mert ugye itt ráadásul még az alapanyaggal való, hogy mondják ezt, hogy az építőanyaggal való kereskedés sem olyan nagyon nagy buli, mert hát gyakorlatilag szalmabálát bárhol lehet kapni kis túlzással, hogy akkor nektek mi ebben a lehetőség, a piaci lehetőség, ha szabad kérdeznem.
Én elsősorban építész tervezőként foglalkozok ilyen házak tervezésével. Én elvi megfontoltságokból, elhivatottságból másfajta házakat nem is tervezek, csak és kizárólag szalmaházat. Én az egyetemen egy TDK során fertőződtem meg egy tudományos munka során ezzel a szalmaház technológiával. Utána tudományos kutatásokba is kezdtem PhD-ba ezzel kapcsolatban, illetve a gyakorlatban is ezt művelem. Úgyhogy elsősorban én a tervezés, de nyilván a kivitelezés, irányítás, a műszaki vezetés, amiben szintén bele kell folyni, illetve igen.
És az oktatás?
Az oktatásban egyelőre csak epizód szerepek jutnak, tehát én például egyetemi oktatóként is dolgozok, ott hagyományos épületszerkezetekről, illetve műszaki ábrázolással kapcsolatos tárgyak kapcsán, de azért próbálom belecsempészni mindig a...
És mondjuk tanfolyamokat rendezni, tehát akár ilyen építő tanfolyamokat, ilyeneket, vagy akár mondjuk érdeklődőknek akár csak egy szemináriumot bármi közösségi esemény kapcsán, ennek nincs...
Vannak, igen, szervezetek, van a Magyar Szalmaépítők Egyesülete például, aminek én is alapító tagja vagyok, vannak más alapítványok, energia és környezet alapítvány például, akik szintén a szemléletformálás, az információ átadás képzések szervezésével próbáljuk, illetve próbálják népszerűsíteni többek közt ezt a technológiát is, és más ilyen környezetbarát módszereket.
Ennek örülök, hogy az építészetet, mert én magamnak is felírtam, hogy ezt megemlítetted, hogy az építész tervezés irányból milyen plusz tudást igényel, illetve az, hogy mondjuk nyilván a klasszikus bálás favázas építést feltételezve, mik az inspirációk, hogy mondjuk például a népi építészetnek az egyszerű tömege, traktus szélessége, térfelosztása, hogy te mit tudsz mondani arról, hogy miben más ezzel való, tehát a szalmabálházak építészeti tervezése?
Ahogy korábban említettem, a favázas építési technológiával azért elég nagy alaprajzi szerkezeti szabadság áll rendelkezésre, tehát ha megnézünk ilyen megvalósult példákat, akkor a hagyományos parasztházi jellegű épülettől kezdve egészen modern, úgymond minimalista stílusú épületek, illetve sokkal organikusabb, ívesebb formák is egyaránt elképzelhetőek. Úgyhogy szerintem nagy a szabadság ebben. Én személy szerint úgy gondolom, hogy magának a hagyományos, tradicionális technológiáknak a modern technológiákkal való kombinációja lehet egy üdvözítő megoldás így a jövőre nézve. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy maga a technológia nem jelent különösebb kötöttséget, inkább az építetők igénye az, ami jobban tereli, hogy milyen irányba, és az inkább egy kicsit a hagyományos, a népies vonalat erősíti, de nem kizárólagosan.
Nálatok ez, Béla, hogy van? Az építészekkel való együttműködés, az építésztervezők, ki tud ebben, speciális építészekkel dolgoztok,
nem.
Vagy...
Nem. Bármelyik építész meg tudja tervezni. Az építész megtervez egy ő, illetve a megrendelő által megálmodott épületet, és azt rá lehet integrálni a kenderre. Tehát semmi olyan speciális dolog nincs az, hogy nem lehetne megcsinálni. Ugyanúgy itt is gula épületeket építenek belőle, ha kell, akkor köríveset, félköríveset, tehát bármilyen alakot, bár megoldható belőle, és semmi olyan speciális dolog nem kell az építészektől.
De a te gyakorlatodban mi a jellemzőbb? Inkább egy ilyen praktikus, ahogy Titus említette, inkább a népi építészet arányrendszerét követő világ, vagy?
Mind a kettő. Tehát mind a kettő. Most is, amit építünk például, azt egy építésztervezőt Szegeden, amit építünk ott egy kínai autógyártó nagy lakópark mellett, ott egy építész tervezte meg a saját épület, ez egy kétszintes, tudom, 200 négyzetméteres épület, és kiugróval, beugróval, tehát ilyen is, illetve a hagyományos kocka alakú, vagy követve a népi építészetet, hogy kis terasszal, tehát ilyen fedett teraszokkal figyelik, hogy merre legyen a tájolások, a szobákat is. Ilyen épületek is előfordulnak jurta jellegű épület. Most az oroszoknak van egy, illetve hogy, tehát lengyeleknek van egy olyan technológiájuk, hogy ezt a dóm, ezt a félköríves épületeket úgy, hogy a szerkezeteket legyen, a faszerkezetet legyártják erre, és akkor egy szög nélkül össze lehet rakni körbe két nap alatt egy 120 négyzetméteres házat. Tehát, és akkor ezt jön be, ez most a Borka Árpi kétszáz építő hozza be, de ez most ezt Kenderes kitöltető, Szalmával is kitöltető, teljesen mindegy.
Ez a másik, lenne az a másik kérdésem. Egyrészt az, hogy mennyire nyittok mondjuk, tehát ez nektek mennyire egy technológia, egy építőanyag, vagy egy holisztikusabb szemlélet fele mondjuk akár a passzív ház, akár a nulla gépészet, akár a napenergiájának a beengedése felé, vagy számotokra ez inkább egy kvázi egy építési technológia, és azt próbáljátok követni, illetve hogy mennyiben partner mondjuk akár a megrendelő, akár az építész, hogy mondjuk magán az anyagon, a szerkezeten túli szempontokat is beemeljetek a tervezésbe, kivitelezésbe.
Nekem személyesen az a tapasztalatom a szalmaházak kapcsán, hogy ahogy említettem, az átlagnál tudatosabb megrendelők keresnek meg. Ez sokszor abból a szempontból esetleg kicsit bonyolultabb, hogy nagyon konkrét elképzelésekkel, akár kőbevésett, már késznek gondolt tervekkel keresnek meg, és kicsit nehéz építészként még olyan mederbe terelni a tervezést, amivel úgy gondolom, hogy jobbá lehet tenni a házat. Ez sokszor sikerül, de nem mindig. Ugyanakkor én mindig próbálom a megrendelői szempontokat elsődlegesnek, illetve hát azokat maximálisan kielégítve csinálni a tervezéseket, illetve hát nyilván az egész környezet tudatosságot a teljes projektre vetítve, nem csak a szalma alapanyagára, hanem már egészen az alapozástól kezdve a felületkezeléseken. A tájolás az nekem egy nagy vesszőparipám, amit manapság nagyon úgy érzem, hogy elhanyagolnak az építész kollégák, holott ugye egy nagyon egyszerű parasztház is régen ugye a tornáccal nagyon szuperül meg tudta oldani a téli nap melegének a beengedését, nyáron pedig az optimális árnyékolást. Tehát ezeket az elveket én például kiemelkedően fontosnak gondolom, hogy megvalósuljanak.
Nálunk én meg az energetiká, vagy is a gépészeti részére térnék, ugyanígy nálunk is, mint a Tituszéknál, de például akinek most építünk, ő épület automatizálása foglalkozik, ő telerakja mindenféle dologgal az épületet. Az én saját véleményem az, hogy ami egyszer elromlik, az el is fog romolni. Tehát lehet, hogy mostanában egy 5 évig, 6 évig minden működik, és minden kütyű működni fog, de ha egyszer javítani kell, akkor az a szakember, ha nem nincs meg, a következő meg kitalálja, hogy az milyen gondolata automatizált, vezérelt dolgokat, nagyon sokba fog kerülni. Én azt mondom, hogy én a praktikus dolgokat szeretem. Tehát a gépészetből is jó, rakjunk bele egy padlófűtést, de ha lehet, akkor rakjunk be egy kandallót például mindenféleképp, mert bármi történhet, de ha nem, akkor azért csak sokkal jobb fával fűteni. Én nem szeretem nagyon bonyolítani gépészettel, attól függetlenül minden, tehát ugyan passzív háztól kezdve minden megoldható ezzel is. Ez igény, de én is szeretem. Én az egyszerű dolgokat szeretem.
És ugye ez érdekes, hogy tulajdonképpen mind a ketten olyan technológiát hoztok, amivel, ahogy mondtad, tokától bokáig meg lehet építeni egy házat, sőt, talán szalmából még fedni is lehet egy épületet, hogy mennyire tudtok együttműködni, vagy maguk a technológiák. Nyilván talán egy kender és egy szalma technológiát nem feltétlenül kell társítani egy épületen belül, de mondjuk akár a vályogos kollégákkal ajánljátok-e, hogyha tényleg látjátok azt, hogy hát neki nem szalma bálaház kell, hanem inkább egy, nem tudom én, vályogház, akkor ajánljátok egymást, ez működik közösségként, ez a környezettudatos építő csapat?
Én úgy érzem, hogy működik. Tehát én úgy érzem, hogy működik, mert aki kenderházat akar építeni, az azt fog, aki szalmát, az azt. Tehát szerintem a szalmásokat is azok mennek oda, aki szalmába gondolkozik, mert aki ilyen ökotudatos, meg odafigyel magára, az előtte szétnézi a technológiát. Tehát megnéz, és akkor olyan, de szerintem, tehát olyan, például mi is vályogot használunk, hogyha valaki vályogvakolatot akar csinálni, akkor vályoggal kell vakolni. És például egy nagyon jó példa, mondtad, hogy a szalma vagy a kender az nem, ez nem így van. Svájcban láttunk egy olyan épületet, de egy svájc cél készítették, és gondolom nem kevés pénzért, hogy a kender nekünk 9,7 cm-től tűzálló, tehát a B0-as a tűzálló értéke, És ha nem vályogot rak a szalma a szigetelésére, hanem mondjuk egy 10-10 centi kendert kívülről bekös, vakolható, és annak már a hőtartása is van, vagy hőtehetetlensége is, akkor ugyanúgy használható. A Svájcban erre egy nagyon jó példa, ott azt láttuk, hogy külső, most nem tudom, hogy hány centi, 10 centi fölötti falszerkezet kender volt, és akkor szalmába volt kitöltve, és egy egysoros tartószerkezet, fatartószerkezet volt, és tökéletesen működött, és modern berendezéssel volt berendezve.
Én is úgy látom, hogy bár tekinthetnénk konkurenciaként egymásra, de nem ez a jellemző, hanem inkább egy a zászló, egy a cél. Tehát sokszor akár még a jogi környezetben, a szabályozásban nehézségek voltak, addig pont hasonló gondolkodású szervezetekkel összefogva, lobbizva tudtunk célt elérni. Tehát itt úgy érzem, hogy a piac elég nagy, hogy nem egymással versenyezve, hanem inkább együtt versenyezve próbáljuk elérni azt, hogy jó irányba haladjunk.
Titus elmondta, hogy ő hogy találkozott a szalma technológiával. Béla, te esetedben hogy volt az, hogy ebben lett a kender szerkezet mellett, vagy kenderépítés mellett döntöttél?
Hát ilyen 10 éve mi kerestünk valami alternatívát, milyen irányba menjünk el, és akkor abban időben volt egy hölgy, aki fölhívta figyelmet erre a kender építészetre. És akkor utána néztem interneten, legközelebb az olaszoknál találtunk egy olyan céget, csapatot, akik kenderházakat építenek, és akkor pont volt egy ilyen 3 napos oktatásuk nekik, és akkor felvettem velük a kapcsolatot, azt kimentünk Olaszországba, a lányommal, amely nem beszélek angolul, és akkor ott volt egy 3 napos oktatás, ahol ott egy 11 lakásos társasházat, ami 25-ös acél ízszervényből készült, azon dolgoztak, meg körbevittek egy-két olyan épületre, amit már megcsináltak családházat, és bemutattak mindent, és igazán nekem ott tetszett meg. Tehát kenderből vakolatot készítettek, tehát ledarálták, összekeverték mésze, avval vakoltak, tehát nyugodtan lehet avval is vakolni. És nekem ott tetszett meg, és akkor én abban, tehát mi építési vállalkozó csináltuk, hogy vettünk telket, építettünk, eladtuk, és akkor volt telkünk, azt megterveztettük kenderházra, és meghirdettük, és pont egy olyan vásárló vásárolta meg, akik magyarok, de Németországban van vállalkozásuk, és haza akartak költözni, de a vállalkozás működik, és ők ismerték a kenderházat. És aki minden további nélkül szimpatikus volt, és megvette, és akkor így kezdtük, és az volt az első ház, amit vevünk szerintem két hónap alatt. Tehát még az alapokat elkészítettük, már meg volt a vevőre.
És te magad a kenderben milyen potenciált látsz a közeljövőben, tehát nem a távol, inkább a közeljövőben? Tehát hogy te érzed azt, hogy fejlődtök, nem tudtok elég kivitelezői kapacitást mögé tenni a házaknak, sajnáljátok, hogy inkább a fejlesztésre fordítanátok az energiát, de az építőkapacitást kell bővíteni, vagy hogy látod, mik lesznek?
Tehát ezért csináltuk meg a Kenderi Kum Zrt-t, abban most van 140 tag vagy részvényes, hogy ebben meg lehessen valósítani azt, hogy termelés, feldolgozás és téglagyártás, hőszigetelő paplangyártás, tehát ez lenne az irány. Az én részem az, hogy inkább én szeretem ezt a hagyományos építési módot, ezt a vert falas megoldást, a vályogost, meg én ezt oktatnám végig továbbra is, és az építést én már szeretném azért lassan azért abba hagyni, mert azért elég sok munka ezt is vinni, azt is vinni, azt is vinni, hanem az oktatást végigvinni, hogy akkor megmutatni, hogy igenis kakák alákába föl lehet építeni egy kenderházat. Nem kell, mit tudom én, több százezer vagy per négyzetméteres áron építeni, meg lehet oldani, és e felé mennénk el, hogy ezt iparosítani, mert tényleg ez a jövő. Tehát most beszéltünk, tehát a Kenderi Kumnak megvan az ESG-je, ez a fenntarthatósági. Tehát a részvénytársa megcsináltattuk, és beszéltük olyan klímakutatókkal, akik nem fognak, meg nem is mernek nyilatkozni, mindenki félt az állását is, és ez miatt, de elmondták, hogy a golfáramlat is kb. 50%-osan működik, kb. Másfél év, és visszafordíthatatlan lesz a klímaváltozás a Földön. Tehát nem az, hogy majd spórolunk és csinálunk valamit, hanem visszafordíthatatlan lesz, és már csak azon fog múlni, hogy ezt mennyire tudjuk lelassítani, ezeket a következményeket, amik itt létrejönnek. Na most, hogyha nem leszünk tudatosak az egy dolog, hogy tényleg, hogy megnézzük, hogy miben lakunk, és én azt akarom, hogy az én családom, meg a gyerekeim egészséges otthonban élnek, és ne haljanak meg daganatokban, mit tudom, 20, 30, 40, 50, vagy évben, hanem csak ezt nézzük, hogy a Földet mivel tudnánk mi megmenteni. És én nekem meggyőződésem, hogy csak az ökoépítőanyagokkal, és ezzel igenis lehet profi, iparos megoldású épületeket építeni, középületektől kezdve, ezek számtalan példák vannak, hogy e felé kellene elmenni. Tehát nekem ez a meggyőződésem.
Ki tudsz-e?
Én azzal szeretném még kiegészíteni, hogy talán sokak fejében a környezetszennyezésről a szén-dioxid termelésről van szó, akkor a közlekedés, illetve az ipar így általánosságban lebeg a szeme előtt, mint fő környezetszennyezők, és az kevesekben tudatosul, hogy az épületek létrehozása, illetve üzemeltetése, az körülbelül a globális klímaváltozást okozó gázok 40%-áért felelős.
És az a baj, hogy már 20 éve ezt mondjuk. Tehát,
így hogy... van, tehát ha ebben van is kicsi változás, de a nagyságrend ez, hogy valamilyen módon az épülethez, az épületekhez, az építő anyagokhoz kötődik tulajdonképpen a legnagyobb hányad ilyen módon. Úgyhogy nagyon nagy a felelősség rajtunk építészeken, illetve mindenkin, aki épületekben él és használ épületeket, tehát magyarán mindenkinek nagy a felelőssége abban, hogy milyen épületeket készítünk, milyen anyagokat használunk, milyen energiafelhasználással. És ugyebár az energiatudatosság az mostanában fokozódott, illetve az energiaválság az energiahordozók ára miatt, de a beépített anyagoknak a környezet terhelése az még kevésbé. Ez a teljes életciklusúban való gondolkodás az még kevésbé van a köztudatban benne, és itt igazából ebben nagyon erősek és verhetetlenek ezek a természetes alapanyagú építőanyagok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, talán ez egy elég jó végszó volt. Horesnyi Bélával, Kenderház építővel és Igaz Titusszal, Szalma Bála épület tervezővel beszélgettem az országépítő.net környezet és energia tudatos építését podcast sorozatával. Búcsúzom, Erhard Gábor építész voltam, a felelős szerkesztő. Viszonthallásra!
Köszönjük szépen!
Viszonthallásra, szervusztok!
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.